Témánk a Biblia, és egy nagyon szerteágazó témát kaptam, mint mindig, Robitól. De igyekszem legalább keresztmetszetben néhány fontos témakört érinteni a Szentírás kapcsán. Talán onnan kezdeném az előadásomat, hogy egyáltalán miért is fontos a Biblia, miért fontos számunkra a Szentírás. Bizonyára tudjátok mindannyian, hogy a népszámlálási kutatások alapján az embereknek a döntő többsége Magyarországon úgy nyilatkozott, hogy ő hívő ember. Egészen elenyésző szám az, aki magát ateistának vallja, a többség hívőnek vallja magát. Éppen ezért ma, amikor bárkivel beszélgetünk, akkor az igazi fontos kérdés nem az, hogy hisz-e az illető. Majdnem az kell, hogy mondjuk, hogy ez fölösleges megkérdezni. Az igazi kérdés az, hogy miben hisz az ember. Miben hisz. Mit hisz. Mire alapul a hite. És tulajdonképpen, amikor azt kérdezzük meg, hogy mit hisz az ember, akkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy minek alapján hiszi azt, amit hisz. Honnan veszi az információját? Ugye a hit alapvetően Istenről szól, Isten személyéről, és Isten megismerése, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen Isten egészen más, mint mi vagyunk. És föl kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy egyáltalán megismerhető-e az Isten? Megismerhető-e az Isten? Tudhatjuk-e azt, hogy kicsoda az Isten? Még ha feltételezik is, hogy ő létezik, tudható az, hogy ki ő? Ki ő valójában? A kérdés nem egyszerű a válasz, hiszen Istenről, ha csak a legalapvetőbb információkat számításba vesszük, amit Isten mond önmagáról, ugye az egyik fontos információ az, hogy Isten láthatatlan. Láthatatlan. Ezzel összekapcsolódik egy másik fontos tulajdonsága, hogy ő mindenütt jelen van. És amikor ezt kimondjuk, tulajdonképpen elég hamar a felfogó képességünk, az értelmünk határához érkezünk, mert azt, hogy Isten láthatatlan, ezt nagyon nehéz az embernek megfogni. Mi bármire gondolunk, rögtön megpróbáljuk elképzelni, kialakítani róla egy képet a fejünkbe. Hogy nézhet ki? Milyen lehet? Ha valami nem köthető anyaghoz, az az ember számára nagyon nehezen elképzelhető. Ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy Isten mindenütt jelen való, ez szintén az ember számára fölfoghatatlan. Az, hogy Isten itt van közöttünk most, ahol együtt vagyunk, azt mondjuk, hogy oké. De ha számításba vesszük, hogy tőlünk 50 kilométerre van egy másik közösség, aki szintén hiszi, hogy Isten ott van közöttük, 100 kilométerre, 1000 kilométerre, és sorolhatnánk, emberek hiszik, hogy Isten ott van közöttük. Emberek imádkoznak. Imádkozik egy ember, és hiszi, hogy Isten hallja. Tőle 10 méterre imádkozik egy másik, és az is hiszi, hogy hallja. Vagy amikor itt egy ilyen közösségbe összefordulunk, és elkezdünk imádkozni, 10-15-en egyszerre, hisszük, hogy Isten hallja. Ő mindenütt jelen van. Az ember számára ez fölfoghatatlan. Nem fér bele az agyunkba egyáltalán ez a gondolat, hogy ő mindenütt jelen van. Ez a két jellemvonása Istennek azt jelenti, hogy Isten független a tértől. Független a tértől. Bocsánatot kérek, láttam, hogy ez elég apró betűt, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire látszik a kiírás, de szemtornának jó. Tehát Isten független a tértől. Nem lehet a térhez hozzá kötni, mert ő független tőle. A másik fontos tulajdonsága Istennek, amit elmond magáról, az, hogy Isten örök. Ő örök. Nincs kezdete és nincs vége. Végtelen. Végtelen. Talán szinte minden ember elgondolkozik ezen a fogalman, hogy hogy lehetne ezt megfogni, hogy végtelen. Ha máshol nem, ugye a matematikában mindannyian találkozunk ezzel. Ez egyenes. A végtelenből jön is, megy a végtelenben. És amikor az ember elkezd gondolkozni rajta, akkor ott van benne, hogy
Hát valahol csak elkezdődik. Valahol csak vége van. Az nem lehet, hogy a végtelenből jön és a végtelenbe megy. Nincs kezdete és nincs vége.
Istennel kapcsolatban is az emberek általában ennél a fogalomnál megakadnak, és azt mondják, hogy
hát de valaki csak csinálta az Istent.
Valahogy csak létrejött ő is. Hát az nem létezik, hogy ő neki nincs kezdete. És a Biblia azt mondja, hogy neki nincs kezdete. Nincs kezdete és nincs vége. Örök. Ha az ember megpróbálja ezt a fogalmat elképzelni, vagy valahogy földolgozni, általában az történik velünk, hogy megfájdul a fejünk. Úgy érezzük, hogy megbolondulunk. Nem bírom fölfogni. Tehát érzi az ember, hogy eljutok az agykapacitásom végére. Ez fölfoghatatlan, hogy az Isten örök. Ez azért fontos, mert ez azt jelzi, hogy Isten független az időtől. Az ő örökké valósága. Isten túl van az időn, független az időtől. És ez a két tény már, és akkor még csak Istennek két fontos tulajdonságáról beszéltünk, de már ez a két fontos tény jelzi, hogy Isten egészen más, mint mi vagyunk. Egészen más dimenziókba mozog, mint ahol mi mozgunk. Túl van az általunk felfogható dimenziókon. Tudnilik, mi emberek csak térben és időben tudunk gondolkozni. Térben és időben. Bármi történik, rögtön azt kérdezzük, hogy hol és mikor történt az az esemény. Ezek azok a koordináták, amikhez mi tudunk viszonyítani, amiben mi tudunk gondolkozni. Ha Isten ezeken fölül van, ez azt jelenti, hogy Isten fölötte áll az általunk felfogható dimenzióknak. Éppen ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy alapesetben az Isten megismerése lehetetlen. Lehetetlen. Mert nem tudunk kilépni a mi adottságainkból, nem tudunk kilépni azokból a dimenziókba, amikbe meglettünk teremtve. Az Isten megismerésének az egyetlen útja, ahogy Istent meg lehet ismerni, az, hogyha ő belép a mi dimenzióinkba. Ha ő belép a térbe és az időbe, és kijelenti önmagát. Kijelenti önmagát. Azaz ő mondja el, hogy ő kicsoda. És a Biblia azért csodálatos, mert a Biblia arról tanúskodik, hogy Isten ezt megtette. Isten ezt megtette. Isten belépett a történelembe, az emberi történelembe, és emberi életeken keresztül, történeteken keresztül, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, és sorolhatnánk végig, emberi történeteken keresztül, emberiken keresztül kijelentette önmagát. És a legtökéletesebben hol jelentette ki magát? Jézus Krisztusban, ahol megint csak az ő örökké valósága ellenére belépett az időbe. Az idő egy pontján megjelent, és megjelent térbe, Betlehembe, és láthatóvá lett, mert ő kijelentette magát. Úgy mondjuk ezt a tényt, hogy Isten alkalmazkodott az emberhez, és ez egy óriási dolog. Isten alkalmazkodott a mi felfogó képességünkhöz. A Biblia tulajdonképpen nem más, mint Isten ezen alkalmazkodásának a dokumentációja. A Biblia leírja nekünk, hogy hogyan jelent meg Isten a térben és az időben. Ez egy óriási dolog, mert ha, újra mondom, ha Isten ezt nem teszi meg, mi soha az életben ki nem találhatnánk, hogy kicsoda az Isten, és meg nem ismerhetnénk. Ha Isten nem lép be a mi általunk felfogható dimenziókba, akkor gyakorlatilag az életünk végéig találgathatnánk. Találgathatnánk. Természetesen rögtön jelzem már itt, hogy persze ez alapvetően egy hitkérdés. Hogy elhisszük-e, hogy Isten belépett a mi dimenzióinkba? Elhisszük-e, hogy a Biblia valóban Istennek a kijelentése? Tudjuk, hogy egy csomó ember nem hiszi el. Nem fogadja ezt el. És amikor ők Istenről gondolkoznak, és Istent keresik, tulajdonképpen a sötétben tapogatóznak. Ennek a jele az, hogy tele vagyunk egy csomó vallással, egy csomó felekezettel, mert az ember keresi az Istent, próbálja elképzelni az Istent. Milyen lehet az Isten? Tulajdonképpen Ugye egy fontos tény, hogy mindannyian, amikor megszületünk, az emberben benne van egy érzék, hogy lenni kell valakinek. Lenni kell valakinek. Hogy a világ nem csak annyi, amennyit mi látunk ebből, amit tapasztalunk belőle, a kezünkkel, a szemünkkel, az érzékszerveinkkel, de hogy ki ez, akinek a hiányát érezzük, akinek a létét érezzük, azt igazából nem tudjuk. De az ember próbálja kitalálni. És az ember vagy magából kiindulva gyárt egy istenképet magának, egy gyárt egy istent, vagy pedig elkezdik keresni azt, hogy ha van egy ilyen isten, hol jelentette ki ő magát. Mi hiszük, hogy a Bibliában jelentette ki. Persze, amikor azt mondjuk, hogy a Biblia Isten kijelentése, akkor jön a következő kérdés, hogy valóban az? Honnan tudjuk, hogy a Biblia Isten kijelentése? Miért mondjuk azt, hogy a Biblia fölötte áll más vallásos könyveknek? Nem csak emberi alkotás a Biblia? És ezzel a kérdéssel rögtön ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia emberi alkotás. Emberi alkotás. Emberek írták. A Biblia nem a mennyből szállt alá, hanem emberek írták meg. De nem csak emberi alkotás. Hiszük, hogy az emberi alkotás mögött és ezen túl a Bibliának van egy töblete. És ezt a töbletét több vonatkozásban is tapasztalhatjuk, hogy a Biblia nem csak emberi mű. Az egyik, amiből láthatjuk, az, hogy maga a Biblia, amit mi Bibliának hívunk, ez tulajdonképpen 66 könyvnek a gyűjteménye. 66 könyvből áll. Mi ugyan ma már ezt egy könyvnek kezeljük, és együtt kapjuk a kezünkbe, de ez tulajdonképpen 66 egymástól függetlenül megírt könyv, amiből összeáll a Biblia. És ha elkezdjük egy kicsit boncolgatni, hogy hogyan is jött létre, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy minimum 1600 éven keresztül írták. Tehát nem egy generáció, nem egy kis csapat, aki összefogott és legyártott sok hasonló könyvet, hanem 1600 év telt el. Ugye azt gondolom, hogy ezt az időtávlatot nekünk szinte lehetetlen fölfogni. Tehát azt gondolom, hogy egy 10, 20, 30, 50, 80 évet az ember úgy még el tud képzelni. De amikor már évszázadokról beszélünk, ugye, ha most visszamegyünk 1600 évet, Mátyás király idejébe. Az embernek ezt az időtávot fölfogni, hogy azóta mi történt, miféle dolgok történtek, azt ugye nagyon nehéz. Ilyen hosszú idő alatt, és ez a minimum szám, ez a minimum szám, minimum 1600. Lehet, hogy sokkal hosszabb ideig írták. Minimum 40 szerzője van. Vannak könyvek, amiket azonos szerzők írtak, de legalább 40 különböző emberről beszélünk. És ha elkezdjük vizsgálni őket, hogy kik voltak ezek a szerzők, volt közöttük proféta, pap, és erre még azt mondjuk, hogy na, ez rendben van, tehát nekik ugye ez a szakmájuk volt, ilyen vallásos dolgokkal, de volt közöttük király, halász, orvos, vámszedő, pásztor, katona, írástudó. Hihetetlen széles spektruma van annak, hogy mi mindennel foglalkoztak, és milyen képzettségű, milyen műveltségű emberek voltak a szerzők. Különböző korúak, különböző kultúrájúak, teljesen más élethelyzetbe, volt, aki pusztába élt, a másik börtönbe ült, harmadik királyi palotába, más nemzetiségűek, teljesen színes társaság az, aki megírta a Szentírást. És természetesen azt kell, hogy mondjuk, hogy mint emberi alkotás a Biblia valamennyi szerző keze nyomát magán viseli. Tehát látható a Bibliából, ha elolvasol különböző könyveket. Kiderül az orvos könyvéből, Lukács evangéliumából, hogy egy orvosi érdeklődésű volt. Ő különösen is odafigyelt ezekre a dolgokra. És lehetne sorolni, hogy kirajzolódik az ő nemzetiségük, hogy amelyik volt zsidó, mi volt neki fontos, milyen szokások, gondolatok, stb. Benne van az ő személyiségük, érdeklődésük, tapasztalatuk, és ami mutatja, hogy mégis több, mint emberi alkotás, hogy annak ellenére, hogy ilyen hihetetlen nagy idői távolságba keletkeztek egymásról ezek a könyvek, és ennyi szerzője van, mégis egységes. Mégis egységes, pedig ne felejtsük el, hogy a Biblia vallásról szól. Láthatatlan dolgokról, az Istenről szól. Tehát nem egy olyan könyv, ami mondjuk matematikai tételeket taglalna, vagy valami látható, kézzel fogható dolgot írna le, hanem egy megfoghatatlan dologról szól, és mégis egységes. Harmóniában vannak egymással a könyvek. Nagyon érdekes, hogy minden alapvető tanítása a Bibliának több helyen is megfogalmazódik, több könyvben is. Tehát nem úgy egységes, hogy mindegyik másról beszél, hanem úgy egységes, hogy ugyanarról, a megfoghatatlan témáról, Istenről, az Isten tervéről beszél, és mégis újra meg újra megfogalmazódnak, kiegészítik egymást a könyvek, de olyan bonthatatlan az egysége, hogy gyakorlatilag azért, ha kiveszünk egy könyvet, még mindig nem veszítettük el a Biblia üzenetét, mert megtaláljuk a többi könyvbe. Azaz egy könyv is hozzájárul valamit, kiegészíti, színesíti, de egy tökéletes harmónia van az egyes részek között. Azt szoktuk mondani, hogy ennek csak egy magyarázata lehet, hiszen emberileg ez elképzelhetetlen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legexaktabb tudományok területén sem tudunk fölmutatni, nem hogy 66 könyvet, de állítom, hogy még tized sem. Még tized sem, ami ilyen összhangban lenne egymással, legyen az orvosi szakkönyv, természettudományos leírás, vagy éppen fizika, vagy matek könyv, bármilyen. Nem tudunk tized se fölmutatni, ami ilyen tökéletes egységben lenne. Tudjuk, hogy a tudomány újra meg újra fölülbírálja önmagát. Az előző generációkra már legyint, nemhogy 1600 év távlatából, de már 200 év távlatából is a következő generáció. Itt azonban kiegészítik egymást, és ez azért van, és ennek ez az egy magyarázata lehet, mert a 66 könyv mögött egy személy áll. Egy személy áll, aki ihlette a szerzőket, és ez pedig a Szentlélek Isten. Éppen ezért szoktuk azt mondani a Bibliára, hogy a Bibliának sok emberi szerzője van, de ők tulajdonképpen csak másodlagos szerzők. Az elsődleges szerzője maga Isten. És az Isten személye, mint elsődleges szerző, biztosítja ennek a könyvnek az egységét. Aztán van egy másik terület, ahol láthatjuk szintén azt, hogy a Biblia több, mint emberi alkotás. Sokkal több. Ezek pedig a beteljesedett proféciáknak a kérdése. A Bibliában találunk számtalan olyan szakaszt, amiknek pontosan be tudjuk lőni a keletkezési idejét, és történelemben látjuk, hogy több száz év múlva ezek az írások beteljesedtek. Csak néhány példát hadd említsek itt. Az egyik Jeremiás könyvének 25. fejezetében olvassuk, hogy Jeremiás a babiloni fogság előtt, ő a fogság előtt élt, megjövendölte, hogy a fogság 70 évig fog tartani. Itt van ez az ige szakasz, ugye azt mondja Jeremiás, ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd eltelik a 70 esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a káldeusok országát bűnei miatt, ugye a káldeusok ezek a babiloniak, és pusztává teszem örökre. Mondja ezt Jeremiás a fogság előtt, és valóban 70 év múlva a zsidó nép hazatér a fogságból, és megdől a babiloni birodalom, jönnek a perzsák, és megdöntik a babiloni birodalmat. De ott egy másik, hiszen itt mondhatnánk, hogy Jeremiás és a fogság, ez még időben nagyon közel esik egymáshoz. De ott van Ézsaiás könyvének az 53. része, 700 évvel Krisztus előtt íródik. Ő is ott a fogság táján él, még korábban. És Ézsaiás az Úr szolgájáról beszél. És tudjuk, hogy ez a profécia, az Ézsaiás 53, 700 évvel később Jézus Krisztus kereszthalálakor beteljesedik. Beteljesedik. Csak néhány dolgot, amit láthatunk itt az Ézsaiás könyvéből. Azt mondja, minnyájan tévelyektünk. Mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Tehát beszél valakiről, akit az Isten büntetése sújt, mondja Ézsaiás. És aztán leírja, hogy mi jellemzi ezt a szenvedő szolgát. Azt mondja, amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. Ugye ez utal az igazságtalan elítélésére. De kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Azaz, leírja Ézsaiás, hogy senki nem fog arra gondolni, hogy ez az ember mások helyett szenved. Az ő népe helyett, a népe miatt szenved. A bűnösök közt adtak neki sírt, a gazdagok közé jutott halála után. Tudjuk, hogy Jézus, amikor meghal a kereszten, eltemetik egy gazdag embernek, Arimátia Józsefnek a sírboltjába. Ilyen sírboltja csak a gazdag embereknek volt, akik ezt előre megvásárolták. Bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul, az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. Egyértelművé teszi azt is az ige, hogy ez az Isten szándéka lesz, ami történni fog. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Arra a titokra is rámutat, amit a feltámadásban következik be, hogy bár meghal, mégis meglátja az utódait, és sokáig él. Tudjuk, hogy oly sokáig, hogy örökké. És lehet végigmenni rajta. És mindez leíródik Krisztus előtt 700 évvel. És ha valaki nem hinné, majd beszélni fogunk róla, Krisztus előtt 200-ból írásos dokumentumunk van, hogy ez megtörtént. Tudnék, amikor az ember ezt olvassa, óhatatlanul az jut eszébe, hogy ez biztos utólag írta le valaki. Ez nem lehet, hogy ilyen pontossággal, ennyire körültekintően leírja azt, ami Jézus Krisztussal történni fog Krisztus után 33-ban. Egyértelmű, hogy egy proféciával van dolgunk. Mondok még egyet, ez már egy rövidebb, a Mikeás könyvében, az 5. részben olvassuk, aki szintén 700 évvel Krisztus előtt írja le, te pedig Efratái Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Egész pontosan az eredeti szöveget egyértelműen az örökké valóságra utal vissza. Valaki öröktől származó ember ott fog megszületni, aki királya lesz a népének, mondja Mikeás. Vagy az Akariás könyve 11. fejezetében, aki azt írja, ő is 500 évvel Krisztus előtt élt. Ekkor ezt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet 30 ezüstöt. Mire utal? Judás árulására. És ha megnézzük, hogy mi történt, amiről az evangéliumok beszámolnak, pontosan ezt a hezitálást látjuk. Judás oda megy, és azt mondja, mit akartok adni, hogy eláruljam nektek őt? Nem ő kér, hanem ugyanez a, még a hangulatát is visszaadja annak, ahogy ez történni fog. Az Úr pedig ezt mondta nekem, dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odadobtam az Úr házának kincsei közé. Tudjuk, hogy kereszthalál után Júdás visszamegy, és a templomba szétszórja a pénzt, amit kapott. Hogyan lehetséges ez? Azt kell, hogy mondjuk, csak úgy lehetséges, hogy ennek a könyvnek a szerzője a történelem ura. A történelem ura, aki tudta, hogy mit fog tenni, és ezért mondta meg előre, ezért tudhatta előre, és a történelemnek ez az ura áll ott, ezek mögött, a proféták mögött. Emberi írás, de mégis több. Sokkal több. Mögötte ott van Isten szent lelke. Persze egy újabb kérdés merül föl a Bibliával kapcsolatosan, amikor azt mondjuk, hogy jó, ott volt mögötte Isten. De vajon az a Biblia, amit ma a kezünkbe tartunk, azonos-e azzal a Bibliával, amit leírtak a szerzők? És ez valóban egy komoly kérdés, hogy meglett-e őrizve nekünk a Szentírás hitelesen? Vagy csak bizonyos részei azonosak ezzel? Lehet, hogy átírták menet közben, újra meg újra fölmerül ez, és újra meg újra előállnak emberek ezzel, hogy a Biblia már nem azonos azzal, amit valamikor leírtak. A kérdés tulajdonképpen abban gyökerezik, hogy az eredeti kéziratok nem állnak a rendelkezésünkre ma. Azokat a könyveket, amiket maguk a szerzők írtak, tekercseket, amiket ők, amire ők maguk írták le, ma nem találjuk. Nem találjuk. Ennek fontos, hogy lássuk, hogy mi az oka. Az egyik oka természetesen abban van, hogy ezeket nagyon sokat használták. Nagyon sokat használták, és az elhasználódott kéziratokat, a zsidók, ugye ez különösen is az Ószövetségre vonatkozik, általában a zsinagógai raktárba tették félre. Úgy nevezték ezzel, hogy genizának mondták. Ott rakták el, és többnyire befalaszták. Tehát teljesen elzárták a használat elől, vagy nagyon sokat elföldeltek, de fontos, hogy megértsük, hogy miért. Azért, mert elkészítettek róla egy pontos másolatot, és ha megvolt a másolat, akkor tulajdonképpen meg kellett semmisíteni az eredetit. Azért, mert a sokat használt kézirat már megkopott, és az könnyen félre lehetett olvasni. Most nincs itt lehetőség itt ebbe az előadásba, hogy belemenjünk a héber betűknek az elemzésébe, de a héberbe egészen pici kis vonásokon múlik az, hogy melyik milyen betű. Nagyon sok hasonló betű van, amin szinte csak milliméter kiszögelések a különbségek. Magyarul, ha megkopik egy héber írás, óriási az esélye, hogy az ember azt félreolvassa, vagy félreérti. És ezért szüntették meg, ezért tették el, és vonták ki a használatból, és kezdték mindig használni a másolatot. Ugyanakkor fontos, hogy a másolással kapcsolatosan tudjuk azt, hogy a zsidók hihetetlenül pontosan másolták a kéziratokat. Volt egy csoport a zsidóságon belül, akiket úgy hívtak, hogy maszoréták. Ők az 5. századtól a 10. 11. századig munkálkodtak főként, és ők voltak azok, akik nagyon szorgosan másolták a bibliai kéziratokat. A maszorétáknak a munkájára jellemző, és csak ez egy apró példa, hogy még amikor a másolás során helyesírási hibát találtak a szövegbe, mert hogy ilyen belekerült, ugye most szintén nem tudunk belemenni, de hát a másolási technikák során óhatatlan volt, hogy emberi kis apró hibák, félreírások, elhallásokból belekerüljön helyesírási hiba, hiszen nagyon sokszor úgynevezett skriptóriumokba másolták a iratokat, ami azt jelenti, hogy volt egy nagy terem, ahol ott ültek az írnokok, és valaki felolvasta, folyamatosan olvasta. És természetesen miután hallás után írták le a szöveget, ott előfordulhatott helyesírási hiba az adott szövegbe. Amikor a maszoréták ezt felfedezték, hogy ott van egy helyesírási hiba, annyira tisztelték az írást, hogy még azt sem javították ki. Hanem csak oldalt, a margón tettek egy megjegyzést. Valószínűleg itt a helyes olvasat ez lehet. Ez lehet. De még ha, újra mondom, még ha nyilvánvaló hiba volt is, akkor sem javítottak bele. Megvoltak egyébként a tipikus másolási hibák, amiket egyébként sok másolatot nézve egyértelműen lát az ember. Ugye amikor másolnak szöveget, akkor az egyik legtipikusabb hiba az, hogy halad az ember a sorok között, és két sorban egymás alatt ugyanaz a szó szerepel. És ilyenkor nagy az esély, hogy az ember az egyik szóról lenéz a papírra, leírja, visszanéz, és egy sorral lejjebb olvassa. Tehát kimarad egy sor tulajdonképpen a két szó között. Ezt hívják úgy, hogy haplográfia. De természetesen miután minden kéziratról sok másolat született, ezért ez elég jól kimutatható. Ugyanígy előfordul az, hogy az ember szeme visszaugrik, és kétszer leírja. Közben egy kicsit ugye elmereng, írja, és utána még egyszer leírja. Ez ugye az, amikor meg megismétlődik, ez még nyilvánvalóbb a másolt szövegbe. Sok ilyen fajta hiba lehetett a szövegben, de ezeket se javították ki a maszoréták. Mindig csak a margóra jegyezték meg. Azt szoktam mondani, hogy az, aki ma azt mondja, hogy, a másolások során az emberek kijavították, átírták a Bibliát, az látszik, hogy halvány fogalma nincs róla, hogy a zsidók micsoda tisztelettel kezelték a Szentírást. Az életben nem foglalkozott még azzal, hogy hogyan másolták ők. A zsidók hozzá sem értek a Szentíráshoz, amikor elkészült egy másolat. Volt külön mutató pálca, amivel mutatták, mikor olvasták is. Olyan tisztelettel voltak az írás iránt. Mind a mai napig egyébként a zsinagógában, ha nincs 10 férfi együtt, akkor nem lehet elővenni az írást, nem lehet felolvasni. Azért, hogy nehogy félre magyarázzák. Mindig az van bennük, hogy legalább 10 férfi legyen ott, legyen egy kontroll, hogyha valaki ezt felolvassa, helyesen olvassa föl, és helyesen magyarázzák. És ha nincs meg ez a kontroll, akkor nem szabad felolvasni. Nem lehet egyénileg ezzel foglalkozni. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a Szentírásnak a szövegeit nagyon pontosan igyekeztek megőrizni. Ha valaki elővesz ma egyébként egy görög vagy egy héber bibliát, az meg fog lepődni a lábjegyzetek hihetetlen mennyiségén. Mert ott bele van dolgozva az összes másolat, amit találtak, és oda van írva minden egyes szónál, minden egyes megjegyzésnél, hogy itt az ebbe és ebbe a kéziratba, itt nem szerepel ez az ékezet. Itt egy másik rak szerepel. És kiderül, ha az ember ezeket összeveti, hogy a különböző fordítások majdnem azt mondjuk, hogy tökéletesen egyeznek egymással. Majd mindjárt mondok erről még többet. Az Ótestamentumról néhány dolgot. Az Ótestamentum megmaradt másolatairól. Az Ótestamentum valószínűleg már Krisztus előtt 400 évvel összeállt. Tehát azok a könyveknek a köre, amik ma is a Szentírás részét képzik, ezek már Krisztus előtt 400-ban együtt voltak. Az egyik fontos írásos dokumentumunk erről az úgynevezett Septuaginta, aminek ez a LXXX, ugye a 70-es száma jele, mert a monda szerint 70-en fordították, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a görög fordítása az Ószövetségnek. És ezt bizonyítottan tudjuk, hogy már Krisztus előtti második századtól vannak Septuaginta fordításaink. A másik legrégebbi írásos, fennmaradt írásos dokumentum az Ószövetségről, az az úgynevezett Nes papírus, ami szintén a Krisztus előtti második századból származik. Azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy ez még nem túl sok, hiszen ez a papírus ez csak egy töredék, egy picike kis darab, ez nem egy egész könyv, még csak egy könyv se, hanem egy kis darabka. A legkorábbi, legrégibb ótestamentumi kódex, ami már egy jóval későbbi, de ez az, ami hosszú ideig a rendelkezésünkre állt, ez 895-ből, Krisztus után 895-ből van. Itt érezzük, hogy tehát a következők, ott van egy óriási ugrás. Szinte ugye majdnem 1000 évet ugrunk előre időben. Ez a Codex Cairensis, a kairói kódex, ez már teljes könyveket tartalmaz. Még nem tartalmazza a teljes Ószövetséget, de vannak benne teljes ószövetségi könyvek. A következő fontos az az Apellói kódex, ami Krisztus után 930-ból, tehát most itt időben már egyre későbbieket találunk. Ez a legrégibb teljes Ótestamentum, ebben már benne van valamennyi könyv, de ez pedig megégett és sérült, ezért nem minden része olvasható ennek a kódexnek. Az első teljes Ótestamentum, ami pillanatilag a rendelkezésünkre áll, ez 1008-ból való, a Codex Leningradensis. Ez már a teljes Ószövetséget tartalmazza abban a formában, ahogy ma előttünk áll. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a mai Bibliát összevetjük ezzel, akkor pontosan láthatjuk, hogy az elmúlt 1000 évben a Bibliát teljesen megbízható módon tovább örökítették. Tudnék, ezt összevetve a mai Bibliákkal, ez tökéletesen megfelel ennek. Ma minden valamire való Biblia visszanyúlik ezekre a legrégibb kéziratokra. Tehát ezeket fordítják le, amikor készítik. Igen ám, de érezzük, hogy itt közben azért még van több mint 1000 év az eredeti kéziratokig. Ezért volt nagyon fontos a 1947-es kumráni ásatás, amiről talán mindenki hallott. Ez egy óriási jelentőségű dolog volt a Biblia hitelességének a tekintetében. Kumránba, 11 barlangba, ugye ez ott a, majd mindjárt mutatok képet, hogy hova esik, találtak egy csomó kéziratot, csomó régi papírusz tekercset, amit ugye ott beduinok találtak meg, ők ebből jó üzletet csináltak, miután rájöttek, hogy sokan vannak, akik ezért komoly pénzeket adnak, így aztán a meglévő kéziratokat, még az egészben lévőket is ugye széttördelték, hogy minél több pénzt lehessen hozzájutni. Így ez, amikor a végén összességében a kutatók kezébe került, 80 ezer darabból állt. Ez a, amiből mára, tehát körülbelül ugye 50 év alatt 15 ezerre sikerült redukálni, tehát megtalálták az összetartozó részeket. Ugye ez a, van egy könyv erről, amelyik szellemesen írja, hogy a világ legnagyobb kirakós játéka volt, ugye hihetetlen hosszú asztalokon próbálták ugye a papíranyag tinta szín szerint csoportosítani, és utána összerakni ezeket, ahogy a világ különböző részeiről sikerült összeállítani. Ami nagyon fontos, és ezt szeretném kiemelni, ez önmagában véve egy nagyon izgalmas kérdés, a kumráni leleteknek a dolga, de ezek között, a kéziratok között van egy teljes Ézsaiás tekercs. Egy teljes Ézsaiás tekercs. Tehát van legalább egy bibliai könyv, és ez a Krisztus előtti második századból származik. Magyarul 1000 évet visszaugrottunk ahhoz képest, amit addig birtokoltunk, és amikor ezt az Ézsaiás tekercset összevetették azzal, ami ezerből, Krisztus után ezerből való, meg lehetett állapítani, hogy pontosan megfelelnek. Pontosan megfelelnek. Nagyon apró eltérések vannak, majd mindjárt mondom, hogy milyen eltérések. Tipikus másolási hiba eltérések vannak benne. Rakbeli különbségek, helyesírásbeli különbségek, kihagyások, duplikálások. Gyakorlatilag elenyésző az a különbség. 99%-ban ugyanaz a szöveg. Ami mutatja, hogy igen, Krisztus előtt 200-tól pontosan és teljesen megbízhatóan örökítették ránk a Szentírásnak a szövegét. Qumránról csak néhány dolgot. Qumrán ugye itt a Holtenger partján található, és egy ilyen nagyon sziklás rész, ahol megtalálták ezeket a kézirattekercseket. Ugye így néz ki egy ilyen kézirattekercs, ezen jól látszik, hogy ugye fölül sérült, tehát ott a felső fele. Nehezen olvasható. Ez egy külön művészet volt, hogy ezeket kibontogassák, hiszen egészen speciális módon maradtak ezek fönt, ilyen agyag korsókba tárolták, és mivel ott a Holtenger partvidékén egy nagyon száraz területen van, ugye ez látszik itt a képből is, hogy ez az egész rész egy ilyen kopársziklás rész, ahol nem sok nedvesség ér, és ezért tudott fönnmaradni, be voltak bugyolálva, akik elrakták, nagyon gondosan ügyeltek arra, hogy fönnmaradjon minél hosszabb ideig. Ilyen agyag edényekbe voltak elrakva ezek a tekercsek. Ma egy épp tekercs, az így néz ki, tehát valószínűleg eredetileg is így néztek ki, és hát itt van egy ilyen kis töredék. Gyakran a kutatók ilyen kicsike, apró töredékeket találtak, és ezeket vizsgálják. Nem megyek most bele, de ezeknek viszonylag pontosan meg lehet határozni a korát, hiszen az írás mód változott korról korra, hogy milyen formán formálták a betűket. Maga a papírnak az anyaga mutatja, hiszen annak az eljárása is más volt, korról korra változott, és egészen pontosan be lehet azonosítani, összehasonlítva más korabeli dokumentumokkal, hogy mikortól származik egy-egy ilyen kézirat töredék. Az Új Testamentumról is hadd mondjak néhány dolgot. Az Új Testamentum 40, Krisztus után 40 és 100 között keletkezett. Tehát ez az az időszak, amikor leírták az Új Szövetségnek a könyveit. A jelenleg legrégebbi töredékek és kéziratok, amik az Új Szövetségből rendelkezésünkre állnak, ez külön kiemelném, ez egy nagyon érdekes töredék, nem is minden könyv tartalmazza még, ezt 1990-es évek táján publikálták. Itt Magyarországon is járt egyébként az a kutató, aki ezt vizsgált, ezt a töredéket. Ez a Magdalén papírusz, ami Krisztus után 60-ból származik. Krisztus után 60-ból. És ez egy Máté töredék. A könyv, ami ezzel foglalkozik, magyarul is megjelent, aki látta Jézust, illetve videón is kiadták ennek az anyagát. Ami azt jelenti, hogy az Új Szövetségnél még közelebb esnek a kéziratok és a keletkezés ideje, sokkal közelebb, hiszen itt ennél a kéziratnál még az is fölmerül, hogy ez akár az eredeti kéziratnak is lehetne darabja. Az eredeti Máté által leírt kéziratnak, hiszen annyira korai, hogy akár Máté is írhatta, de mégis az imént elmondottak szerint valószínűbb, hogy egy másolattal van dolgunk, de valószínűleg az első másolatok egyike lehet, amit megtaláltak. Hosszú ideig a legrégebbi papírusz az a Ryland papírusz volt, ez a P52-es, ugye a legtöbb ilyen kéziratnak, illetve minden kéziratnak van egy ilyen jele, hogy a Bibliában ne kelljen kiírni ugye a lábjegyzetben mindig a nevüket, ezért ilyen számokkal jelölik ezeket, ami 125 körül keletkezett, és ez a János evangéliumának egy töredéke. A János evangéliuma minden valószínűség szerint a legutolsó evangélium, a időben ez keletkezett legkésőbb, és ez azt jelenti, hogy ez egészen akár 100-ig elmehet, tehát ez az Új Szövetségnek a legutolsó könyve. Ez azt jelenti, hogy itt egy 25, vagy ha sokkal korábban keletkezett a János evangélium, esetleg 70 előtt, akkor is maximum egy 60 év. Az, amikor leírták, amikor keletkezett ez a töredék. Ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy az Új Szövetségből annyira közeli kézirataink vannak, hogy ezek egyértelműen bizonyítják, hogy aki mikor ezek leíródtak, még éltek a szemtanúk. Tehát amikor mi Jézus életének a dolgairól beszélünk, és azt mondjuk, hogy a Biblia beszámol arról, hogy ki volt Jézus, mit tett, stb., akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez azért hiteles számunkra az Új Szövetség, mert maguk a szemtanúk hitelesítették. Újra meg újra előkerülnek ugye ezek a fölvetések, hogy talán ismerős ugye a Da Vinci kód és egyéb megnyilvánulások, akik kétségbe vonják, hogy valóban úgy élte Jézus, valóban nőtlen volt, tényleg meghalt-e, stb. Egy csomó kérdést fölvetnek. Azonban tudnunk kell, hogy emberileg szólva nevetséges az, amikor ma 2000 év múlva valaki előáll, és azt mondja, hogy ezek a kéziratok hazudnak. Ez nem stimmel, én tudom, hogy pontosan ott mi történt. Ugye érzékeljük, hogy egyszerűen ez röhelyes, amikor valaki ilyennel áll elő. Természetesen elővehet valaki más kéziratokat, és vannak más kéziratok, vannak más evangéliumok, olyanok, amik nem kerültek be a Bibliába. Ugye erre szoktak még hivatkozni, hogy ez az igaz. Csak a probléma ebbe az, hogy azok a kéziratok, amik fönnmaradtak, és amik belekerültek a Bibliába, azért maradtak fönt, mert ez átment a gyülekezet szűrőjén. Az akkori szemtanúk, tudnilik, megszűrték a kéziratokat, és nem mindent másoltak, és őriztek meg. És az egyik fontos szempontjuk az volt, tudják, hogy kitől származik, ki az írója. Valamilyen formán az apostolokhoz kellett, hogy kapcsolódjon. Szemtanúkhoz kellett, hogy kapcsolódjon az író. Nagyon szorosan. Vagy szemtanú legyen, vagy a szemtanúnak egész közeli környezetéből származzon. A másik fontos szempontuk az volt, hogy maga a könyv a hitelesség igényével íródott meg. Tehát ez azt jelenti, hogy például amikor valaki álnéven írt könyvet, azt eleve el se fogadták. Mert az nem volt egy egyenes dolog. Ha nem ismerték a szerzőjét, nem tudták, hogy kitől származik. Ugye a harmadik fontos szempontjuk az volt, hogy milyen hatása van a könyvnek a gyülekezetre. Emberekre, akik olvassák. Érzékelik-e rajta, hogy ezen keresztül Isten szól. És a negyedik fontos szempontjuk az volt, hogy milyen széles körben volt elterjedve egy írás. Azaz, nem volt elég, hogy egy kis közösség azt mondja, hogy szerintünk ez egy Istentől ihletett hiteles írás, kellett, hogy az egyház nagy közössége, ami azt jelenti, hogy a földközi tenger északi, déli, keleti végén is, egyformán azt mondták, hogy igen, mi ezt ismerjük, tudjuk honnan származik és hitelesnek tartjuk. Ezek a könyvek kerültek bele a Szentírásba, ami egy ilyen hitelesítő rendszeren ment keresztül. Azok a könyvek, amik kimaradtak a Bibliából, értelemszerűen megbuktak valahol ezen a rendszeren. Tehát ma előállni és azt mondani, hogy igaz, hogy a kortársak Nem hitelesítették, de mi tudjuk, hogy ez a hiteles, mert azt gondolom, hogy ez egyszerűen nevetséges. Tehát ez történelmileg a kutatás szempontjából nevetséges, hogy bárki kétségbe vonja ezeknek az írásoknak, ezeknek a kéziratoknak a hitelességét. Gyakorlatilag ezek a legrégibbek, amiket említettem, de a második századtól kezdve több száz kézirat töredékünk van, és ez még mindig nagyon közel esik. A negyedik századból pedig már teljes Bibliánk van, ez a Codex Sinaiticus, ami azt jelenti, hogy 300 éven belül már kezünkben van ennek a gyűjteménye, ami kialakult a Szentírás könyvei közül. Jelenleg összesen az Újszövetségből 5700 görög újszövetségi kézirat van. 5700. Gondoljunk bele, hogy hihetetlen mennyiségű másolat. Majd mindjárt mutatok egy összehasonlító táblázatot, hogy más ókori iratokból mennyi van, amiknek egyébként a hitelességét senki nem vonja kétségbe. Több mint 9000 új szövetségfordítás, latin, szír, kopt, etióp, arab, örmény, tehát a legkülönbözőbb nyelveken vannak fordításaink, és 36 ezer bibliai idézetet találunk az egyházatyák írásaiba, tehát a második századtól kezdve, ha majdnem azt mondjuk, hogy ha nem lenne szentírásunk is, annyit idézik a különböző vezető egyházi személyek a második századból, hogy abból is szinte össze lehetne állítani a szentírást. Fontos azt is tudnunk, hogy az 5700 újszövetségi kézirat összesen 2 millió oldalnyi szöveget tesz ki. Ez azért fontos, mert szoktak arra hivatkozni, hogy milyen sok eltérés van a másolatok között. Valóban sok eltérés van, de ne felejtsük el, hogy itt 2 millió oldalról beszélünk. 2 millió oldalnyi szövegről, amit másoltak emberek. Tehát nem 10 oldalról, hanem hihetetlen mennyiségű anyagról. A másolatok közötti eltérések egyébként főként, ahogy említettem is már, helyesírási hibák, másolási hibák, hiányok, ismétlések, szórendbeli különbségek és megfogalmazásbeli eltérések. Az egyiknél Jézus Krisztus van, a másiknál Krisztusi Jézus, vagy Úr Krisztus, Úr Jézus, tehát körülbelül ilyen variációk vannak a szövegekben. Azaz semmi olyan, ami lényeges tartalmi különbség lenne. Tehát ezektől eltekintve a rendelkezésre álló újszövetség másolatok 99%-ban egyeznek. 99%-ban egyezik, újra mondom, a 2 millió oldalnyi szöveg. 2 millió oldalnyi szöveg. Van néhány vitatott szakasz, csak hogy erre az 1%-ra is utaljak. Két ilyen nagyobb szakasz van az egész újszövetségben. A Márk evangéliumának a vége, a legutolsó versei nincsenek benne a legrégebbi kéziratokban. És a János 8-ban ugye a parázna nőnek a története, ez még a másik ilyen nagyobb szakasz, ami hiányzik több újszövetségi kéziratból, de gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogyha ezeket a szakaszokat kihagyjuk, a Szentírás egészéből semmit nem veszítünk. És feltűnő az is, és ezért ugye tulajdonképpen ezek vitatott szakaszok, hogy amik hiányoznak, azok, ez a két hosszabb szakasz, a későbbi másolatokban minden gyöntetűen benne van. Ami azt jelenti, hogy ott nincs más, hanem valahol ez belekerült. És ilyenkor nem lehet tudni, hogy vajon a pillanatnyilag rendelkezésünkre álló legrégibb kéziratból veszette el, esetleg, de az eredetibe benne volt, vagy hogyha netalántán valaki hozzáfűzte, akkor az annyira ügyesen csinálta, és ez szinte képtelenség, hogy ezt ugyanúgy belekerült a bizánci kéziratokba, az alexandriaiba, és a földközi tenger partvidékén valamennyi kéziratba. Tehát ennek a legvalószínűbb magyarázata az, hogy valószínűleg az eredetibe is benne lehetett, de a pillanatnyilag rendelkezésünkre álló legrégebbiből eltűnt valahogy, abból éppen hiányzik ez a két szakasz. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legjobban dokumentált ókori írás az Új Szövetség. És itt mutatnék, csak fölvillantom ezt a táblázatot, hogyha összevetjük más ókori művekkel, ez hihetetlenül elgondolkoztató. Ott vannak Plátón művei. Ott itt egy teja. amik Krisztus előtt 400 körül keletkeztek, és a fennmaradt kézirat Krisztus után 800-900 körülből van, tehát abból az időszakból. Azt jelenti, hogy az idői távolság 1200 év. Tehát 1200 évvel utána találjuk meg, tudjuk felmutatni, hogy itt van Pláton írása. Ma általában senkinek nem jut eszébe, hogy ezt egyébként kétségbe vonja, hogy valóban ezek Pláton gondolatai, pedig 1200 éves hiányunk van. Arisztotelésznek a műve Krisztus előtt 343-ból, fennmaradt kézirat 1100-ba, 1400 év múlva is összesen öt példányunk van ebből. Cézárnak a Gall háborúja. Látjuk ott is megint a számokat, Krisztus előtt 58-50 körül keletkezett, fennmaradt kézirat Krisztus után 900 ezer tájáról van. Azt jelenti, hogy 900 év telt el, míg az első, és van 10 másolatunk. Homérosz Iliásza, ez az, ami leginkább megközelíti a Szentírás, de még itt is nagyságrendi különbségek vannak. Krisztus előtt 900-ba keletkezett, Krisztus előtt 400-ból, tehát itt is 500 év hiányunk van, és 643 darab másolatunk. Az új szövetségről pedig beszéltünk, hogy itt ugye gyakorlatilag szinte nulla év, vagy 30 év a legrosszabb esetben is az idői távolság, amiből van kéziratunk, és összesen 24 ezer töredék van, tehát 24 ezer kis apró töredék, amiből tudunk következtetni. Még egy összehasonlító gondolat, az Iliásznál egyébként, tehát ott ugye ez az, ami közel áll még a Szentíráshoz, 15.600 sorból 764-ben van eltérés. Az új szövetségnek a 20.000 sorból, de azt hiszem, hogy elírtam, ott 40-nél, de mindegy, mert a nagyságrend a lényeg, hogyha 20.000 is, ott 40 eltérés van. Tehát lényegesen kevesebb az eltérés, mint az Iliász esetében. Néhány érdekesség, és aztán egy szünetet tartunk, csak mert ez még ide kapcsolódik a témánkhoz. Dioklétiánus császár 303-ban elrendelte, hogy minden szent könyvet meg kell semmisíteni. 303-ban. Ez úgy tűnt, hogy a Biblia szempontjából és a fönnmaradó kéziratok szempontjából egy tragédia. Minden szent könyvet meg kell, ugye egy keresztény üldözés során. De Isten különös gondviselése volt, hogy rá 20 évvel Konstantin császár, amikor ugye államvallását tette a kereszténységet, elrendelte, hogy a fennmaradt kéziratokból 50 hiteles példányt készítsenek el. Tehát úgy tűnt abban a 20 évben, hogy megszakad ez a folytonossága a Szentírásnak és a hagyományozásnak, és Isten gondoskodott róla, hogy viszonylag rövid időn belül a megsemmisített kéziratokat pótolták. Azt gondolom, hogy csodálatos a Biblia fönnmaradásának a története, és ha valaki ezzel foglalkozik, hihetetlen izgalmas történeteket fog találni. Tischendorf ez a 19. században, ő kezdte el felkutatni a régi kéziratokat, és járt különböző kolostorokba, mert ott volt benne, hogy biztos lenni kell még régebbi kéziratoknak. És a Szent Katalin kolostorba, amikor elment a Sinai hegynél, a könyvtárba éppen a könyvtáros tüzelni készült, és a tüzelő kosárba már bele volt dobva egy csomó szemét közé, néhány kézirat töredék is, amit ő szemétnek ítélt, és kiderült, hogy ő nagy nehezen sikerült a szemétből megmenteni, hogy adják neki oda ezt a néhány kézirat darabot, és ezek lettek az akkor ismert legrégibb kéziratok, ez a Codex Sinaiticus, amiről beszéltünk. Így került meg. Az ember tényleg látja Istennek azt a gondviselését, hogy szó szerint egy hajszálon múlt, hogy a tűz martalékává legyen ez az egyik legrégibb kézirat. És pont akkor érkezett oda ez a kutató. Vagy hát a kumráni leleteknek a megtalálása is ugye egy érdekes, hogy a beduin pásztor a kecskéjét kereste, és meglátta a barlangot, és azt gondolt, hogy a kecske oda bemászott, és földobott egy követ, hogy kiriassza a kecskét, hogy kijöjjön a barlangba, ne kelljen fölmásznia. És ugye, ahogy bedobta a kavicsot, akkor meghallotta, hogy azok az agyagedények, amit mutattam, összetört egy agyagedény. És ez keltette föl az érdeklődését ott a puszta közepén, hogy mi törtött össze a barlangba. Minek lehet ilyen hangja. És emiatt mászott föl, és találta meg Nagyjából egyébként ugye itt is szinte 2000 év után azokat az agyagkorsókat, amikben ott voltak ezek a kéziratok, amik ma ugye a kumráti leleteket adják. Nos, még egy ilyen adatszerű dolgot hadd mutassak csak a Biblia elterjedésére vonatkozóan, hogy is állunk. Ezek nem a legfrissebb adatok. 1996-ig 2123 nyelvre fordították le a Szentírást. Ugye ilyen tekintetben, az elterjedtség tekintetében egyébként a Biblia azt gondolom, hogy messze fölülmúl minden más könyvet. Tehát tekintetben is páratlan. Ebből 349 nyelven van komplett Biblia, volt 96-ban, 2010-ben már 457 nyelvre lett lefordítva teljes szentírás. 841 nyelven volt új szövetség, mára már 1211, ez mutatja nagyon jól, hogy tulajdonképpen néhány év alatt milyen hihetetlen mértékben növekednek a bibliafordítások, és 933 nyelven vannak egyes könyvek kiadva. A 96-os adat szintén, hogy hány biblia talált gazdára, 19,4 millió teljes bibliát adtak el. 12,2 millió új szövetséget és különböző bibliai részeket, evangéliumokkal vagy zsoltárokkal, ebből 41 milliót 96-ban. És azt gondolom, hogy ez a másik fontos terület, eddig inkább a Bibliának az objektív értékéről igyekeztem beszélni, hitelességéről, ahogy ez fönnmaradt a számunkra. De kétség kívül az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért kellett ezt ennyi nyelvre lefordítani, miért kellett ezt ennyi példányba terjeszteni, miért terjed, miért veszik, miért olvassák az emberek. A Biblia használatával kapcsolatosan csak néhány érdekesség. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem minden nap olvasta a Bibliáját, és összesen 29-szer olvasta végig az élete során. Első Rákóczi György szintén 17-szer olvasta el az Ószövetséget, és 32-ször az Új Szövetséget. Ami mutatja azt, hogy ez a könyv több, mint bármilyen más könyv a hatása tekintetébe is. Ez ugye számunkra, keresztények számára a legfontosabb érv, hogy ez a könyv milyen hatással van ránk. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt látnunk, hogy mi a Bibliát nem csak azért tartjuk fontosnak, mert hat az életünkre. Mert ez egy abszolút szubjektív érv, hogy ez hat ránk, valahogy valamilyen hatást vált ki, átformál bennünket. Nagyon lényeges dolog, de emellé akkor oda jöhet egy más vallás, és azt mondja, hogy rám meg a Korán hat, vagy a nem tudom milyen írás hat. És ezért objektíve is a Biblia minden más írásnak, minden más könyvnek. Goethe azt mondta, hogy ha börtönbe zárnák, csak egy könyvet és egy könyvet vihetnék magammal, a Bibliát választanám. Aztán itt van egy idézet Dosztojevszkitől. Egészen csodálatos hatást tesz az emberre ez a könyv. Az emberiségnek nincs, és nem is lehet még egy ilyen könyve. És végül Hudson Taylortól, egy misszionáriustól, aki a személyes tapasztalatát mondta el, 40 éven át tettem próbára a Szentírást, és hitem ma erősebb, mint 40 évvel ezelőtt. Istennek minden ígérete megbízható és igaz. Hadd tegyek még egy kitekintést a Szentírással kapcsolatosan. Tudnélik, a Szentírás azért nagyon fontos számunkra, keresztények számára, mert ezt tekintjük az igazság egyetlen forrásának. De amikor kimondjuk ezt a hitvallást, érdemes elgondolkozni azon, hogy egyrészt a saját szempontunkból is, hogy valóban ezt tekintjük az igazság egyetlen forrásának? Valóban elhisszük ezt? És ez egy nagyon fontos kérdés, nem csak magunknak, hanem minden ember számára föltenni, hogy valóban honnan vesszük mi a valóságra vonatkozó információinkat? Mit tekintünk igazságnak? Mi az, amire azt mondjuk, hogy ez biztos igaz? Erre ráépítem az életemet. Ezt én tényként kezelem. Hadd mondjam, hogy ez mindig az ember döntése. Ez mindannyiunk felelőssége. Kinek adunk igazat? Kinek adunk igazat? Mit tekintünk valóságnak? Néhány dolgot hadd soroljak föl, hogy általában az emberek többsége mit tekint igaznak? Mit tekint az igazság forrásának? Ma egy nagyon népszerű gondolat az, hogy igaz az, amit te annak érzel. Erre embereket hangolnak rá folyamatosan. Tedd azt, amit érzel. Menj a szíved után. Dönts a szíved szerint. Az a jó, amit te úgy érzel, hogy igaz. Ugye ebben az esetben az ember érzelmei az igazság forrása. Az az igaz, amit te érzel, amit te ott belül, ugye ebben van egy ilyen misztikum, hogy amit te ott belül úgy érzel, hogy az kell csinálni, na, az az igazság, az a valóság. Nagyon sok ember ezelőtt, hogy így mondjam, térdet hajt. Ezelőtt a belső érzés előtt, amit én igaznak érzek. Aztán van egy másik hozzáállás, azt mondja, hogy az az igaz, amit te magad is racionálisan belátsz, amit a te saját eszeddel föl tudsz fogni. Ez is ott van. Én azt gondolom, hogy ezek talán egyikünktől sincsenek távol ezek a gondolatok. Az az igaz, amit én belátok. Szokták is mondani az emberek, hogy én engedelmeskedek bárkinek, ha engem meggyőz. Tehát ez a legfőbb fórum, az én értelmem. Amit én belátok, amit én igaznak tartok, az az abszolút igazság, amit én meg tudok érteni, amit én föl tudok fogni. Aztán egy másik megközelítésben az az igaz, amit te tapasztalsz. Amit tapasztal az ember. Amit lát, hall, tapint. Amit meg tud fogni. Ugye ez a tipikus mondás, ugye, hogy hiszem, ha látom. Azt tekintem valóságnak, amit én az érzékszerveimmel föl tudok fogni. Egy másik megközelítés, egy másik gondolkozás, azt tekintem igaznak, amit tekintélyes emberek mondanak. Az ember keres magának valaki olyan tekintét, olyan példaképet, valakit, akire fölnéz, és azt mondja, amit ő mond, az biztos igaz. Arra én ráteszem az életemet. Aztán nagyon sok ember azt gondolja, hogy az az igaz, amit sokan mondanak. Ha valamit sokan mondanak, akkor annak biztos úgy kell, hogy legyen. Ezt ugye bemondta a tévé. Na, biztos úgy van. Az biztos tény. Hát mindenki ezt mondja. Hát azt gondolom, hogy most nem megyek itt bele egyesével a különböző érveknek a kritikájába, de ha valaki csak a politikát nézi, mi az, amit sokan mondanak? Az egész média világ erre épül. És látjuk, hogy ezzel országokat tönkre lehet tenni, embereket, bárkit, sokan mondják. És akkor ez biztos igaz. De talán az egyik szintén nagy forrása az emberek számára az, igaz az, amit a tudomány bebizonyított. Ez egy olyan kijelentés általában, hogyha valamire azt mondják, hogy ezt bebizonyították, hogy az emberek rögtön térdre esnek. Akkor az biztos úgy van. Tehát ez a kulcs szó. Ezzel bármit el lehet adni. Ráírják, hogy tudományos kísérletek bizonyítják. Hát akkor ott már nincs kérdés. Nincs kérdés, hogy az hat vagy nem hat, vagy hogy hat, mert az biztos, hogy igaz. Ami fontos, hogy általában lehet, hogy még lehetne bővíteni ezt a kört, de azt gondolom, hogy a legtöbb ember ezeken tájékozódik. Ezeket tekinti az igazság forrásának. Azonban ne felejtsük el, hogyha ez az igazság forrása, akkor ez mind honnan származik, gyökerét tekintve. Ez mind az embertől származik. Ez tisztán emberi forrás. Az emberi értelem, az emberi érzelem, a tömeg, sok ember, az emberi kutatás, de a forrás mindig emberi. Kérdés, hogy vajon emberi forrásból meg lehet-e ismerni azt a valóságot, ami bennünket körülvesz, aminek mi a részei vagyunk. Ugye ez filozófiailag is lehetetlenség, hogy én, mint a rendszer része, tökéletesen megismerjem önmagamat, miközben én magam is része vagyok ennek a valóságnak. Én azt gondolom, hogy éppen ezért egy döntő kérdés, hogy az ember elfogadja-e azt, hogy igazán a valóságot csak egy külső forrásból lehet megismerni. Egy olyan információ forrásból, ami kívülről jön, ami nem az embertől származik csupán. És a kérdés az, hogy a Bibliát elfogadjuk-e így, mint Isten kijelentését. És erre itt utalnék vissza mindarra, amit az előző előadásomban elmondtam, hogy mindazok a tények arra buzdítanak bennünket, hogy merjük elfogadni. És ismerjük föl, hogy a Biblia több, mint emberi alkotás. Emögött maga Isten áll. És ezért kell, és ezért lehet minden más igazságforrás fölé emelni. Az, hogy az ember mit tekint az igazság forrásának, ez meg fog határozni minden gondolatunkat, minden döntésünket, és az egész világszemléletünket. Az, hogy egy embernek milyen a világszemlélete, az alapvetően ezen áll vagy bukik, ezen dől el. A keresztény világszemléletnek is itt van a kiinduló pontja, ez az első sarokpontja. Mit tekintek igazság forrásának? Honnan akarom megismerni a valóságot? Mint keresztények hiszük, hogy egyedül a Bibliából ismerhetjük meg a valóságot. Egyedül a Biblia az, amelyik a teljes valóságot leírja számunkra. A valóságnak azt a részét is, amit se a tudomány nem tud vizsgálni, se mi magunk a mindennapi érzékszerveinkkel nem tudunk megfogni. A láthatatlan világot, ahova Isten maga tartozik, és ahonnan, ha ő nem lép be közénk, és ő nem jelenti ki magát, akkor mi soha nem tudunk betekinteni, soha nem tudjuk megismerni őt, a láthatatlan világot. Ez tehát egy sarokpontja az egész gondolkozásunknak. Természetesen, ha a Bibliát elfogadjuk, mint az igazság egyetlen forrását, és ennek fényében vizsgáljuk a valóságot, ez nem azt jelenti, hogy elvetnénk a tudományt, az emberi tapasztalatot, a racionalitást, vagy akár az érzelmeinket, csupán azt jelenti, hogy az Bibliát mindenek fölé emeljük. Mindenek fölé emeljük. És ennek fényében vizsgáljuk tudományt, vagy bármit, és ennek a mérlegére állítjuk rá az ismereteinket. Szeretném mondani, hogy ez alapvetően hitkérdés. Ez minden embernek a hitbeli döntése. Tehát, ha bárkivel beszélgetünk, nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy én nem a hit alapján tájékozódom. Én a tudomány alapján. Nekem az számít, hogy a tudomány mit bizonyít be. Le kell, hogy leplezzük, hogy ez is egy hitbeli döntés. Mert ő a tudománynak ad igazat. A tudománynak ad igazat. Mindannyiunknak van egy hitbeli döntése, ami alapján elindulunk egy úton, ami meghatározza az egész világ szemléletünket, és ezt a döntést mindannyiunknak meg kell hozni. A Bibliával kapcsolatosan is. Még egy dologról hadd beszéljek, ami egy nagyon fontos dolog, milyen személyes haszna van a Bibliának. Ez is a Biblia csodájához tartozik, hogy a Bibliát, amikor olvassa az ember, ez valamilyen hatást gyakorol ránk. Nem véletlen az, hogy a történelem során folyamatosan olvasták emberek, és hogy a keresztények mindig is foglalkoztak a Szentírással. A Bibliának az egyik haszna, hogy csak így ismerhetjük meg a valóságot, amiről az imént beszéltem. Azt a valóságot, ami körülvesz bennünket, csak így ismerhetjük meg. A bennünket körülvevő világot, hogy miről szól ez a világ, hogy egyáltalán honnan indul és hova tart, hogy hol van benne az én helyem, hogy ki vagyok én magam, a valóságot csak innen ismerhetjük meg, a maga teljességébe. Csak így ismerhetjük meg Istent igazán. Ha az ember önmagából kiindulva alakít ki képet az Istenről, az mindig egy torz kép lesz. Az mindig egy hamis kép lesz. Azt mi kreáljuk. A mi agyunk találja ki. Az egyetlen hiteles Isten kép, és az egyetlen hiteles információ Istenről, magától, Istentől származik. Ha ő mondja el, hogy ő kinek tartja magát. Igazából a Bibliából tudhatjuk meg, hogy miről szól a világ történelme. A Bibliából derül ki, hogy ez a világ tökéletesnek lett teremtve, hogy a bűnesetben megromlott, és hogy Krisztus helyreállítja
ezt a világot, és benne a mi életünket is. Tulajdonképpen a Bibliának ez a csodája, hogy a Biblia nem az életnek egy pici részéről szól, hanem a Biblia egy átfogó képet ad nekünk. Egy világszemléletet ad, amiben helyére kerül a történelem, helyére kerül az én életem, az emberiség. Megértjük, hogy honnan van a bűn, honnan van a gonoszság, mi a szenvedésnek a gyökere, mi a történelem kimenetele. Egy óriási képet ad elénk, egy egész szemléletet nyújt számunkra a Biblia. És mindemellett a Biblia üzenete gyógyít, vigasztal, bátorít, átformál bennünket. Az életünknek bármilyen mélypontjára jutunk, azt gondolom, hogy mindig érdemes elővennünk a Bibliát. Nagyon sokszor keresztjének azt mondják, én annyira mélyen vagyok, én már most igét se tudok olvasni, Bibliát se tudok olvasni. Azt szoktam erre mondani, ez olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy én olyan beteg vagyok, hogy nem megyek el az orvoshoz. Oké, de akkor hogy remélj segítséget? Akkor hívd magadhoz az orvost, de valaki kell, hogy segítsen. És én azt gondolom, hogy ezen a ponton kell, hogy lássuk azt is, hogy mivel az életünkben állandóan szükségünk van a Bibliára, a gondolkozásunk miatt, a lelki állapotunk miatt, minden tekintetben, azt, hogy erre mennyire szükségünk van, ezt nálunk egy valaki jobban tudja. A sátán. A sátán ezt még jobban tudja, az Isten ellensége. És ő mindent elkövet, hogy az ember kezéből kivegye a Bibliát, hogy az embert visszatartsa. Ez a magyarázata annak, hogy ha megnézzük a történelem során, hogy mennyi támadás érte a Bibliát. És azt gondolom, hogy azért kell ezekről ma is beszélnünk, a Bibliáról objektíven is, történeti szempontból is, mert a Bibliát mai napig támadja a sátán. És én azt gondolom, hogy a sátán munkájának az egyik legsikeresebb, legnagyobb sikere az utóbbi évtizedekben pontosan az volt, hogy a keresztjének kezéből kivette a Bibliát. A keresztjének döntő többsége nem ismeri a Szentírást. Nem ismeri a Szentírást, nem olvassa folyamatosan, és gyakorlatilag a sátán győzedelmeskedik. Ez a legnagyobb siker, amit elérhet a hívő ember életében, ha nem olvassuk. Mert a mi hitünket ez táplálja. És ha nem olvassuk folyamatosan, ha nem táplálkozunk vele, nem véletlenül szoktuk ezt a képet használni. A Biblia olvasása, hogy olyan, mint az evés. Amire nem lehet azt mondani, hogy én tavaly egy jót ettem egy lakodalomba, és azóta nem kell lennem. Mert az olyan jó volt. Nem, folyamatosan kell, hogy táplálkozzunk vele. Csak akkor marad élő a hitünk. Különben elsorvad és elveszünk. És azt gondolom, hogy a Szentírás valóban a legnagyobb lelki nyomorúságainkban is gyógyító erőként hat ránk, megvigasztal, bátorrá tesz, a hitünkben megerősít bennünket, és átformálja az embert. Ha valaki folyamatosan olvassa a Bibliát, annak az életén ez meglátszik. Ez mindig meglátszik egy ember életén. Ha ő valóban olvassa és elhiszi, mert az életem nem tud ugyanolyan maradni. Azért, mert a Biblia által Isten szól. A Biblia hiszük, hogy Isten szava. Nem csak Isten szava volt a Szentírókhoz, hanem Isten szava a mi számunkra is. És ha megszólal, az Isten szava az ma is ugyanolyan erővel bír, mint a teremtéskor bírt. Teremtéskor Isten azt mondta, hogy legyen, és előállt valami, előállt a semmiből, és a mi életünkben ugyanez igaz. Ha Isten megszólal, ha az Isten szava eljut a szívünkhöz, az bennünket is átformál, megváltoztat. Isten szent lelke az, amelyik ma is élővé teszi, és hatékonnyá teszi az életünkbe. Ezért egy javaslatom van mindenkinek, hogy olvassa és tapasztalja meg. Próbálja ki saját maga a Szentírás erejét, és tapasztalja meg ennek a hatását. Köszönöm a figyelmeteket!